Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. A megmaradásról és a helytállásról szólnak Olá Gál Elvira interjúi, amelyek a Nobile Officium, az erdélyi magyar történelmi családok 20. századi sorsa című kötetben láttak napvilágot. A májusi csíkszeredai könyvvásár egyik újdonságaként megjelent könyvet a Székelyföld Alapítvány adta ki. Olá Gál Elvira interjúinak zöme ugyanis a Székelyföld folyóiratban jelent meg az elmúlt években. A 19 beszélgetést tartalmazó könyv az erdélyi magyar nemesség 20. századi kálváriájának keresztmetszete. Mindannyian tanulhatunk belőle. Mai adásunkban, kedves hallgatóink, Olá Gál Elvira újságíróval, a Bukaresti Rádió egykori tudósítójával beszélgetünk a Nobile Officium című interjú kötetéről.
Évek után szólal meg megint Olá Gál Elvira a rádiónkban. Most jelent meg a Székelyföld Alapítványnál egy interjú kötete. Nem én szeretnék beszélni róla, hanem felkérek téged, Elvira. Miről is van szó? Miket gyűjtöttél egybe ebben a könyvben?
2008-ban jelent meg először az első interjú a Székelyföld Nobile Officium sorozatában történelmi családok képviselőivel. Tehát 2008-tól a Székelyföld folyóiratban megjelent interjúimat foglalták össze most egy kötetben. A kötetnek is a rovatcímet adtuk, Nobile Officium, a nemesség kötelez, az erdélyi magyar történelmi családok 20. századi sorsa. És azért ez a kötetnek a címe, mert igazából nem csak az erdélyi főnemességről akartunk beszélni, hanem úgy, ahogy a történelmi családokat tömörítő Castellum Alapítvány, amely 1990 után azzal céllal jött létre, hogy ennek a történelmi osztálynak a képviselőt egy kicsit megismerjük, és a sorsukról valahogy többet halljunk, tudjunk, ugyanakkor ők maguk is megismerjék a saját történetüket. Tehát a Castellum Alapítvány képviselői is ezt a kifejezést használják, történelmi családok. Tehát nagyon gyakran mondjuk, hogy arisztokraták, arisztokrácia, ez csak a főnemességet jelenti. Itt sem csak főnemesek vannak, hanem köznemesek is, tehát erdélyi történelmi családok. Ez a megnevezés, ez a gyűjtőnév.
Kikről van szó név szerint? Melyik családokról?
Tulajdonképpen 19 interjú van benne. Ha úgy veszük, akkor 20 emberi sors, 20 család. És hogyha Erdélyben gondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Mikesek, Bánfi, Petricsevics Horváth-Toldi, Degenfeld, Liptai család, ami tulajdonképpen a Szárhegyi Lázár családhoz kapcsolódik, az Apor család bárói és köznemesi ága, a Veselényi család is érintőlegesen, a Haller család, Betlen család. Úgyhogy ha tulajdonképpen azt vesszük, akkor egy ilyen keresztmetszete az erdélyi történelmi családoknak. És azért a 20. századi sorsa, mert olyan képviselőit próbáltam megkeresni, akik még tudatosan úgymond felnőttként vagy nagygyerekként, ifjúként élték meg a két világháború közötti sorsát ennek a társadalmi rétegnek, tehát tulajdonképpen az impérium utáni óriási veszteségüket, és utána pedig a második világháború után a kommunizmus okozta megsemmisítési kísérletet, talán így lehetne megfogalmazni, vagy pedig eléggé idősek ahhoz, hogy kapcsolatot teremtsenek azzal a korosztállyal. Így tehát azt mondhatjuk, hogy 1920-tól ennek az osztálynak a sorsát követni lehet ebben a könyvben, ezeken az interjúkon keresztül, ahol a megkérdezettek elmesélik a családjuk történetét.
A hanganyag is készült belőle? Egy CD is készült a könyv mellé?
A könyvnek van egy CD melléklete, nem tartozik szervesen a könyvhöz. Azért készítettem, mert hogy én elsősorban rádióriporter vagyok. Ez a könyv természetesen írásban szerkesztve jelent meg, és a beszélgetések is erre készültek, tehát nem hangfelvétel. De nagyon sok emberrel készítettem rádiós beszélgetést is, vagy a hangfelvételeket eleve úgy készítettem, hogy hangban is megjelenhessen, és így mellette van egy CD melléklet, ami inkább arra jó, hogy a hangulatát érzékeltesse ezeknek az embereknek, mert azért más, amikor hallja, hogy hogyan beszélnek. Úgyhogy ezeket, ha szabad így fogalmazni, akkor ajándékként adom az olvasónak, aki ezt kéri.
Mi is kaptunk Olagál Elvirától ajándékba egy CD mellékletet. Most erről játszunk be egy rövid részletet a gróf kárnoki Tiborral készült interjúból.
Franciaországban, Amerikában élt, Németországban serdült ifjúvá, 1987-ben tért vissza először édesapjával erdővidékre, és ez az élmény meghatározó lett életében. Hazatért a szó teljes értelmében. Kálnoki Tibor.
Mi felnőttünk ugye Franciaországban, Németországban, sok helyen fordultunk meg, és természetesen volt nekünk ez az identitásunk, hogy akkor is, ha nem éltünk Erdélyben, és ki is voltunk tépve az eredeti talajunkból, azért mégiscsak nyugati rokonaink révén, és a család tudatában is mindig volt az. Úgyhogy mi tudtunk, hogy kik vagyunk, tudtunk, hogy milyen családból vagyunk, de Köröspatak nekünk is, főleg vagyis Miklósáj, inkább ilyen mesebeli homályban vesződött el, mivel egy teljesen más világban éltem, Párizsban, teljesen másról volt szó. Én az igazság, hogy akkor fedeztem föl jobban itt az egészet, amikor találtam nagyapámnak azt a bőröndjét, amivel menekült annak idején. Kicsi bőrönd volt, és tele volt levelekkel. És ilyen szerelmes levelek, gondolom az első szerelméről, Old Szemen ott volt egy bárónő. Leveleztek egymásról, hogy mikor mennek, találkoznak, például lovasízni, hogy nagyapám ült a lovon és húzta a hölgyet. Nagyon szép történetet találtam ebben. És akkor így életre kelt inkább az egész múltam. Akkor kezdtem dolgozni édesapámon is, hogy na, akkor nézzük meg azért, hogy mi van ott.
Akkor már úgy 20-as éveiben jár.
19, de ez volt a 80-as évek végén, úgyhogy itt még teljes sötétségben volt Románia, ugye Ceausescu legsötétebb éveiben. Beültünk az autóba, és végig mentünk egész Európán, Párizstól egészen Köröspatakig, és amit itt találtunk, ez számunkra teljesen megdöbbentő volt, mert kiderült, hogy az a folytonosság, ez megmaradt teljes mértékben. Csak éppen, hogy mint egy fagyasztóládába raktak volna ezt az egész országot, megdermedve megtaláltunk mindazt, amit úgy, ahogy nagyapám itt hagyta. Az emberek ott voltak, a kultúra ott volt, bár persze volt ez a szörnyű politikai helyzet, mindenki félt, de a lényeg az volt, hogy mi jöttünk köveket nézni, és ehelyett embereket találtunk. Megtaláltuk az elveszett hazánkat.
Miklósvár nem volt a családé már a két világháború között sem, ugye?
Kálnoki Dénes érdekes módon nem alkalmazta ezt a családi törvényt. Leán testvére örökölte meg, és így ment ki a családból.
És a Miklósvár mégis visszaszerezte valamilyen formában most a román államtól.
Hosszú távú haszonbér. Maga a kastély, ez mindig felújítás alatt van, egy lakosztály, ami lakható. A Miklósváron a házak olyan fontosok, a vendégházak, parasztházakról van szó, amelyek megtartották ezt az eredeti szépséget, gyönyörűséget az egyszerűségükben. Miklósváron az a szép, az a harmónia, amit teremtettünk a természet és a falu között. A különbség Miklósvár és Köröspatak között az, hogy Miklósvár egy ilyen kicsi falu volt, ami megmaradt. Ott az, az egész vidék, erdővidék gyönyörű. Azok a régi falvak, a régi építészet, a régi társadalmi struktúrák is megmaradtak. Ott a falusi élet még olyan, amilyen volt. Az emberek egymásnak segítenek, vagy megmaradt a régi, több száz éves társadalmi struktúrája. Köröspatakon nem. A kommunista rendszer Köröspatakot teljesen tönkretette. Na és a 90-es években még ráadásul a kollektívet fölparcellázták és eladták, vagy 20 vagy 25 külön félnek. És amikor én jöttem a visszaigénylésemmel, azt mondták, hát sajnos nem tudják, mert az már mind el van adva. Csak a kastélyt kaptuk vissza, akkor egy kicsi, nagyon kicsi hozzá eső földrészsel, és azóta minden pénzemet erre kell fordítsam, hogy visszavásároljam az emberektől a saját tulajdonunkat, és ez nagyon nehezen megy.
Akkor beszéljünk egy kicsit Zalán-patakról is.
Zalán-patakot Gálnoki Bálint alapította, akkor van legelőször megemlítve a történelem folyamán. Később Gálnoki Sámuel alapított egy üveghutát. Az első üveghuta volt a környékén, akkor az üvegnek nagy-nagy ára volt. Ott volt ez az erdőrengeteg, akkor behoztak, oda telepítettek Bajor, Bohémiából és Olaszországból származó üvegmestereket, egy pár román családot, favágót. Csíkszent Imréből hozták a szilikátokat, az alapanyagot, volt ott egy nagy vízimalom, egy nagy kalapáccsal, és akkor voltak ott nagy katlanok, és készítették a szép üveget. Például a Szent Mihály katedrális Kolozsváron, az összes ablak a mi üvegünkkel van készítve, a mai napig, az mind Zalán-patakból. Művészeti szempontból is gyönyörű tárgyakat készítettek. Ez az üvegcsűr, ez működött valamikor a 19. századig, és utána megszűnt. Itt az az izgalmas, hogy mennyire lehet összhangban hozni az embert a természettel.
Mi a közös az erdélyi magyar történelmi családok sorsában? Ezeknek a családoknak egy része, ahogy a Kálloki Tibor interjúból is kiderült, elment Erdélyből, és később tért vissza ide.
Két csoport van. Azok, akik egyáltalán nem mentek el. Például az Apor család, Betlen család, a Bánfi család egy része, a Mikes család egy része. Van olyan, aki Magyarországra ment, és van olyan, aki már Magyarországon született, illetve nyugatra, vagy éppen Dél-Amerikába, vagy éppen Ausztráliába került, mert hogy ilyen is van. Valóban, akikkel beszélgetek, azok 90 után valamilyen formában visszajöttek Erdélyben. Tehát ezek a beszélgetések többnyire Erdélyhez kötődnek, és a 90 utáni folytatásról is szólnak. A történeteken túl igyekeztem egy hátteret is valahogy adni, történelmi ismereteket adni. Ezek lábjegyzetben olvashatók, hogy magát a mesélést azt ne törjék meg. Tehát az interjú az élő beszéd. Hogy ezt ne törjem meg, ezért lábjegyzetbe tettem a történelmi hátteret. Tehát a családot próbáltam elhelyezni, történelmi eseményeket próbáltam megvilágítani, konkrétá tenni. És ez azért tartottam fontosnak, mert ezek elő a beszélgetések előtt is nagyon sok beszélgetés készült. Nem elég, de elég sok. És mindig valahogy hiányoltam azt, hogy nem tudom elhelyezni a történelemben ezeket az embereket. Tehát mondjuk beszéltek egy gróf XY-nal, és akkor kiderült, hogy hát van abban a családban mondjuk egy másik bárói ág is. Szóval az ember ezt nehezen helyezi el, ki hová tartozik. Ha mondjuk egy név például ez, hogy Bánfi, akkor mondjuk mindenki Bánfi Miklósra gondol. De egyáltalán nem biztos, hogy az az ág. Sőt, ugye a bárói ág az legalább annyira fontos és súlyos, mint a grófi ág. Tehát valahogy ezeket a dolgokat is szerettem volna elhelyezni, és ezért egy kicsit olyan genealógiai hátteret is adtam neki, de elsősorban a történelmi eseményeket próbáltam elhelyezni, vagy segíteni az olvasónak, hogy elhelyezze a történelemben azt, amiről beszélünk, és az embereket is. Na most az a kérdés ugye, hogy mi a közös ezekben a sorsokban. Engem azt foglalkoztatott, és arra a kérdésre próbáltam választ keresni, hogy mi volt az az értékrendszer, ami lehetővé tette, hogy 90 után ezek az emberek talpra álljanak, és megmutassák azt, hogy most akkor innen kezdjük újra. Akkor, amikor 1949-ben őket egy éjszaka összeszedték, elvitték, kényszerlakhelyre küldték, és gyakorlatilag kis pincelyukakban vagy alaksori lakásokban töltötték el egy 4x4-es szobában az életüket egészen addig, amíg ez megszűnt, és mondjuk gyermekekként is így nőttek föl, ugyanakkor mégis megmaradt bennük ez a tartás, és meg tudták őrizni azt a hitet, amit talán századokon keresztül hoztak, és a neveltetésből azokat az értékeket, ami emberileg őket nem törte meg. És ezért 90 után egyenes gerinccel tovább léptek. Vagy, hogy mondjam, megjelentek, és újrakezdték. És ez valahogy az embereknek furcsa egy kicsit, hogy honnan ez az erő. Erre a kérdésre kaptam választ, úgy érzem, és kap választ az olvasó is. És igen, azt mondhatjuk, hogy a nevelésből eredő szigorú elvek, az a katonás rend, ami tulajdonképpen jellemezte egész századokon keresztül, és a hit az, ami a legfontosabb. legfontosabb volt. Most ehhez hozzáteszem, hogy természetesen ismerjük a gentry irodalmat, tudunk ellenpéldákat, szidhatjuk, mondhatjuk, hogy igen, de ezek az interjúk nem erről szólnak, hanem ezek az interjúk a helytállásról szólnak, én ezt kerestem, úgyhogy nyilván, aki a másik oldalát akarja nézni, vagy az árnyoldalait, vagy a negatívumokat, azok más irodalmat keresnek. Hogy szereti a megszólítást? Báró úr vagy mérnök úr?
Kinek hogy tetszik? A mérnököt azért szeretem, mert az én munkám eredménye. A báró az nem az én munkám eredménye, az csak kötelezettséggel jár.
Idősebb Apor Csaba.
Véleményem szerint a magyar arisztokrácia, ha nem tudott jót csinálni, de rosszat nem csinált a nemzetnek. Éreztük és tudtuk, hogy hogy kell állni. Most csak az utolsó időben is. Mi nem voltunk se fasziszták, se kommunisták. Tudtuk, hogy mi az arany középút, és meg is álltuk a helyünket.
Az Apor család Tórjáról merre származott el?
Nem igen van szerencsék azoknak az aporoknak, akik elmennek. Tehát erdélyek vagyunk, itt szeretjük a legjobban. De vannak aporok Magyarországon is, Argentinában is vannak aporok. El kellett menjenek, és van a családnak leszármazottjai. Tudnak mind magyarul, de körülbelül ugye 16 apor létezik. Volt idő, mikor az ember gondolkozott az elmenésen, és az én személyes véleményem az, hogy mindennek kell legyen egy erkölcsi alapja. A legtökéletesebb erkölcsi alap a római katolikus anyaszentegyház és az annak a tanítása. Az sehol sem mondja, hogy csak hogy add föl a családot, és add föl a reményt, vagy boldog apor Vilmos, és azt mondta, hogy nem szabad elmenni. Márton Áron püspök azt mondta, nem szabad elmenni. Természetes, azt kell csinálni, amit az egyház mond. Szent Istváni gondolat, a Szent Istvánnak a műve, az egy örök valami. Emellett, ha a nemzet kitart, fog boldogulni. Ha eldobja, akkor nem fog boldogulni.
Az édesapja politikai szerepet is vállalt.
2 évig Teleki Pál haláláig volt főispán 3 széke, de tudta, hogy mi a helyes út.
Magyar állami diplomát szerzett, gazdamérnökként, agrármérnökként. És akkor a román világban ezt a diplomát hogyan lehetett érvényesíteni?
Nem csináltak problémát belőle. Elismerték a magyar diplomát.
Nehezére esik felidézni azt, hogy mi történt akkor, amikor azt mondták, hogy tessék összepakolni és elmenni?
Az ember érezte, hogy ez egy valami rettenetes dolog, ugye? Hát ez most mi lesz, és hogy lesz? És például, amikor minket vittek az autóval, egyszer csak a nyílt mezőn megállt a kocsi, és leszálltak ezek az emberek, akik vittek. Azt mondja a szegény apám, azt mondja, na, lehet, hogy most meglőnek. De az is meg lehetett volna. Hát nem volt kellemes.
A hatóság emberei.
Akkor még szekuritátni nem volt, de hát a rendőrség volt. A rendőrség is kommunista aktivisták. Éjszaka dörömböltek, és fejesztöttek, és akkor bejött az akkori bíró, és akkor az mondta, hogy hát ne itt, és akkor voltak azok a megbízottak, a pártaktivisták voltak, vagy 20-an, és akkor azt mondták, hogy államosítva minden vagyonos.
És akkor elvitték Sepsiszentgyörgyre.
Sepsiszentgyörgyre egy év múlva elvittek Balázsfalvára, szerencsénkre.
Ezt többször elmondta, hogy szerencsére, hogy Balázsfalvára vitték.
Szerencsénk volt Balázsfalvával, mert nem kerültünk a Möcsínbe, vagyis a Dobrodzsába. Egy. Másodszorban Balázsfalva látszik, hogy a görög katolikus egyháznak a munkája. Szeretettel fogadtak, apámnak a temetésére eljöttek Kolozsvára, lakást adtak, segítettek, állást adtak, mintha magunk fajta lett volna, úgy viselkedtek a Balázsfalviak.
Az elkötelezettség most 1990 után mit jelentett az önök számára?
Has alkost gyarapíts, hogy az a fényzel előjön. Dolgozni kell, hogy legyen. Nem vagyunk rózsás helyzetben. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. De sajnos nagyon kevesen kapták vissza a földet. Hát Háromszék megyében nem tudom pontosan most már elvittek 45 családot a Baregámba. Kezemben meg tudom számolni, akik visszakapták a földet ott, ahol van, és visszakapták volna a birtokukat. Ez van Maros mente. Kezdje el Vécsőn, és felezze be Kutyfalván. Hát ez a legnagyobb baj.
El
Elvira, van-e arra példa, hogy ezek a családok el kellett menjenek, és elveszítették a magyar nyelvet. Erdélyinek megmaradtak, de esetleg az anyanyelvüket nem tudták megtartani.
Erre példa több is van a könyvben, aki tulajdonképpen újra tanulta az anyanyelvét különböző körülmények között. Nem feltétlenül azt jelenti ez, hogy 90 után visszajöttek, és akkor megtanultak magyarul, mert többnyire azért már korábban visszatanulták az anyanyelvüket. Erre példa a kálnoki családban is van, a liptai családban is van, de tudatukban magyarok voltak addig is, tehát ezzel soha nem volt problémájuk. Kálnoki Farkas például, aki a 80-as években visszatért, ő az ismert Miklósvár Köröspataki és a Miklósvár székről ismert Kálnoki Tibornak az édesapja. Amikor visszajött, olyan szépen mondja, hogy bement a templomba, egy szót sem tudott már magyarul, vagy elfelejtette a magyar nyelvet, és ahogy hallgatta a papot, mert hogy egy ilyen alkalomra jött vissza, és aztán kijött a templomból, és az emberek körülvették, és olyan szépen mondja, hogy potyogtak vissza a szavak. Először az, hogy pap, aztán az, hogy templom, aztán valakinek a neve, és ő 3 éves volt, amikor el kellett menjenek Romániából. És ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy az anyanyelv valahol a lélek mélyén élt bennük. Hogyha nem élt, akkor élt a tudat. Vagy van olyan interjú alany, aki Magyarországon született már, és mégis mélyen gyökerezik benne az erdélyiség. Mert hogy erről is szó van ezekben az interjúban, hogy az erdélyi nemesség, vagy az erdélyi arisztokrácia is, a főnemesség is valahogy másabb volt, mint a magyarországi. Itt családiasabbak voltak a viszonyok a falu közösségekkel, és nem voltak olyan nagy birtokok, és sok mindenben különböztek, és ezt is elmesélik. Úgyhogy ez az erdélyiség is egy fontos vonás.
Ebből egy utolsó kérdés. Amióta nem dolgozol nálunk, mivel foglalkozol, mit csinálsz, hogy éled a napjaidat?
Tulajdonképpen a bukaresti rádió az egy kicsit melléktevékenységem volt az újságírásban, mert én 2001-től a Kossuth Rádiónak vagyok a tudósítója. Így hát tulajdonképpen, amíg a bukaresti rádiónak is tudósítottam, akkor úgymond kétfele dolgoztam. Tehát a hazai hallgatónak egyféleképpen, a magyarországi hallgatónak, vagy Kárpát-medencei hallgatónak nyilván más összefüggésekben ugyanazokról a jelenségekről. Ugyanakkor a Székelyföldnek változatlanul munkatársa vagyok a moldvai magyarságnak, és a csíki hírlapban, helyi lapban is közlök néha írásokat. Úgyhogy újságíró maradtam, ezt tudom mondani.
Adásunk végén még egy bejátszást hallhatnak Ulágál Elvira Nobile Officium interjú kötetéhez tartozó CD mellékletről, mégpedig az uzoni Béldi Mikes kastélyt visszakapó Mikes család egyik tagjával, Mikes Zsigmonddal.
Az uzoni Mikes Béldi kastély, vagy inkább, ahogy tulajdonosaik mondják, kúria visszakerült a tulajdonosaikhoz, és vendégfogadásra alakították át. Mikes Zsigmond és Neje Zsuzsanna foglalkozik a turisztikai vállalkozással. Történelmi helyen vagyunk. Már a hangulata is történelmi.
A Béldi családnak az előneve az uzoni. A Béldi család 1400 óta dokumentáltan Uzonban volt a fő lakhelye, és a mi családunk 1670 körül kapta meg ezt az ingatlant, miután Béldi Pált, aki kegyvesztett lett, és meg akarta állítólag buktatni apafi Mihály fejedelmet, és ezért nótáztatták, korabeli kifejezés, ami ma azt jelenti, hogy elvesztette a vagyonát, és fővesztése volt ítélve, ha nem hagyja el az országot. Úgyhogy a mi családunk 1670 óta van itten, viszonylag sokat fektetett be az ingatlanba, erősen átalakította, most már nem is tudjuk, hogy Béldi Pálnak a régi kúriája hogy nézett ki. Úgyhogy ma egy 1700-as évek közepén épült barokkos, székely stílusú, tipikus háromszéki nagy kúriában találjuk magunkat. Mellette van egy gyönyörű szép magtár, ami egész Erdélyben egy egyedi példány, és egy régi istálló, ami valószínűleg még Béldi Pál idejéből származik, és mellette egy hangár, ami eredetleg egy repülőhangár volt, és ma lovardának használjuk.
Milyenek a hangárnak a története? Ki repülőzött itt, aki akinek megépítették.
Dédnagyapám Mikes Kelemen, az 1800-as években élt, és 1918-ban halt meg. Az 1800-as évek végén a repülés az egy kihívó, érdekes művészet és sport volt, úgyhogy ő is űzte ezt, valószínűleg angol hatásra, és itten épített egy hangárat, amiben tartottak repülőt, itt tartották karban. Az Uzon melletti dombon a cserén ma is nagyon sok vitorlás repülős jön ide repülőzni, tehát valószínűleg már akkor felfedezték, hogy ez egy nagyon jó hely, ahol kitűnően lehet használni a repülőt. Ma viszont ezt a hangárat átalakítottuk egy lovardává, le van homokozva, van világítás benne, 34 méter szer 16 méter a mérete, gyakorlásra és edzésre nagyon jól lehet használni minden időben.
Itt két történelmi család fiatal nemzedékéről van szó, a Mikes és a Vályi család, ahol abba hagyták valahol a nagyapák, ott most folytatják az unokák, így van ez?
Németországban laktam több mint 20 évet, de itt születtem Nagyváradon. Az tény, hogy az ősöknek a tevékenységére odafigyelek és próbálom megnézni, hogy ők mit csináltak, mivel foglalkoztak, és ami jó volt az ő tevékenységben, azt próbálom én is folytatni, de azt is felfedezni, mi volt rossz az ő tevékenységben és az ő hibájukban nem beleesni. Ami sohasem fog változni, hogy a nemes családok mindig a kereszténységgel kapcsolatosan tudtak érdemet szerezni. Legyen az, hogy az ő lelkületük keresztény lelkület volt, vagy hogy ténylegesen a keresztény egyház keretén belül tevékenykedtek, de meggyőződésem, hogy csak is egy ilyen keresztény kötőjel nemes lelkülettel lehet ténylegesen valami maradandót alkotni, és nem másképp.
Kedves hallgatóink, Ulágál Elvira májusban megjelent Nobile Officium az Erdély Magyar Történelmi Családok 20. századi sorsa című interjúkötetének hanganyagából játszottuk be a Mikes Zsigmonddal készült beszélgetést. A könyvet a Csíkszeredai Hargita kiadónál és a Proprint könyvkiadónál lehet megvásárolni. Adásunk végén a Muzikálhisztórikká együttest hallják. Én mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!